17. fejezet. Az utolsó út Párizsban kezdődött. Itt előadták az esztergomi misét. Az aggastyán a Calais szállóban vett lakást. Munkácsiné azonnal felkereste és nem hagyta békén addig, míg meg nem ígérte, hogy Londonból visszajövet, hozzájuk költözik. A magyar festőnek az Avenue de Villiersen volt fényűző palotája. Ott festette most a Mozart haláláról szóló képét, betegen sorvadni kezdő hátgerinccel, végezve rettentően hajszolt robotját az érvényesülésben páratlanul ügyes, de rabszolgahajcsár felesége mellett. Az ő arcmását is megcsinálta a festő, a kép remekül sikerült, de a beteg elméjű festő már ecsetjével is dadogott. Liszt Ferencnek ezt festette a képre felirásul. Szomorú ház volt ez, leverő és megindítóan tragikus. Nem szeretett itt lenni, pedig Munkácsit, akinek asztalosinasi darabosságában volt valami paraszti előkelőség és nagyság, nagyon megkedvelte. És az asszonyt is szerette, mert eszes volt, formátlan elhízottságában is roppant mozgékony és humoros. A misét most is a Saint-Eustache-ban adták elő, mint 20 évvel ezelőtt. De most jelentős sikerrel. A Colón hangversenyteremben pedig eljátszották a Léprélüdöt, a zenekarra átírt magyar rapszódiát és az Orfeuszt. A lapok már egészen más húrokat pengettek. Az új zene 20 esztendő alatt beszivárgott a hangverseny élet ereibe. Az aggott nagyszerű hódolat ünnepelte. Érárd 300 terítékes vacsorát rendezett neki. És itt leült a zongorához. Az öreg Klingsor, a magyar varázsló, még egyszer elképett ámulatba ragadta Párizst, mint 60 esztendeje. Itt nem hallottak így zongorázni azóta sem, mióta ő utoljára játszott. Pedig öreg volt már nagyon. Mikor leült a zongorához, óvatosan kellett kapaszkodnia, és lassan-lassan leereszkednie, mert egyensúlyát igen könnyen elvesztette. És megint átkelt a csatornán, hogy meglássa utoljára Londont, ahol azóta sem járt, mióta Mari idejött utána, és olyan keserves, botrányos időket éltek át itt ketten. Most csak diadalban és hódolatban volt része. A St. James Hall-ban eljátszották az Erzsébetet. Akkora sikere volt, hogy az egész hangversenyt pár nap múlva elejétől végig meg kellett ismételni. Ott volt Edward trónörökös is a feleségével, idős úr már maga is pocakja ellenére is kábítóan elegáns. Másnap Victoria fogadta Windsorban. Nem látták egymást évtizedek óta. A hajdan oly szép királyné, alaktalan kis anyóka lett, a hajdan oly délceg arszlán, csoszogó roskatak kanonok. Nézték egymást mind a ketten, és miközben formás udvari mondatokat váltottak, sóhajtva gondolt a messzi múltba hullott ifjúságra mind a kettő. Visszatért Párizsba, a viharos csatornán keresztül. Most Munkácséknál lakott. A tengeri út megviselte, ágyban kellett feküdnie. Ott betegeskedett az idegen háznál, aztán nagy nehezen talpra állott, esténként eljött Munkácsékhoz a szintén Párizsban tartózkodó Rubinstein. Visztesztek, beszélgettek, de egészen nem jött helyre. Fáradtan, göthösen húzta a lábát, köhögött lázai voltak. Mégis meg kellett ígérnie Munkácsinénak, hogy a nyáron meglátogatja őket Luxemburgban, Kolpachy kastélyukban. Weimarban már várta Mayendorfné, aki mégiscsak visszaköltözött Rómából. Ezzel a weimári tanítvány élet kedélyes, kedves hangulata is megszűnt. Az öregedő báróné erőszakos lett, zsarnokos, csúfondáros modorú, de szabadulni azt nem lehetett tőle. Mikor az este elérkezett, nem menekülhetett előle sehová. Sorsába beletörődve kellett átcsúszoknia hozzá. Együtt vacsoráztak, olykor más vendég is volt jelen, és az öregedésével rosszmájúvá változott asszony gonosz tréfákkal csúfolta a tehetetlen öreget. Lináról és más rajongó növendékekről gúnyolódva. Egy napon távirat jött Kozimától, hogy érkezik. Ez a távirat teljesen felkavarta az aggot, izgatottan vitt át a sürgönyt a bárónéhoz. Látja? Mégiscsak kellek Kozimának, mégis rájött, hogy óhajt engem, mégiscsak az én lányom, hiába haragszom rá. Hogyan ne legyen már olyan naív? Bayreuthban gyenge az idei elővétel. Magára szükség van, mint kiállítási tárgyra, mint attrakcióra. Kozima nagyon jól tudja, hogy mit csinál. Ide jön, szól egy-két jó szót, és maga úgy fog szaladni Bayreuthban, mint a pudlikutya, amelyiknek csettintettek. Én inkább a fejemet hagynám levágni, mint hogy oda menjek. Na, csak te fogadkozzék, el fog menni. Majd meglátja, hogy nem. Majd meglátja, hogy igen. Hősiesen elhatározta, hogy most majd megmutatja Kozimának. Érzékenyen meg fogja büntetni. Az idén nem megy Bayreuthba. Majd csak jövőre. Amikor Kozima leszállt a vonatról, ott állt a peronon a roskadozó, hajlott öregember. Kozima egyenes tartással, kemény léptekkel jött hozzá. Ő nyakába borult leányának, és keserves zokogásra fakadt. Melle rászkódott, köhögni kezdett. Ott sírt, fuldokolva, levegőért kapkodva. Ne csináljunk feltűnést, papa, jöjjön. Karom fogta és vitte kifelé. De apja nem tudott annyira sietni. Lassan kijutottak a kocsihoz, és amikor felültek, az öreg megint csak elkezdett sírni. Wagner halála óta most látta a leányát először. Nézze, papa, mondta Kozima, amikor a kertészetben végre egymás mellett ültek, és ő sírva szorongatta leánya kezét. Maga bizonnyal azt hiszi, hogy jogosan neheztel rám. Az ellenkezőről úgyse tudom meggyőzni. El kell viselnem a haragját, de Danielára nem szabad haragudnia. Az ő nevében jöttem, hogy meghívjam az esküvőjére. Daniella július elején megy feleségül egy igen kiváló fiatalemberhez. Kihez? Hiába mondom, hogy Tóde műtörténész úgysem ismeri. Ha maga nem volna ott az esküvőn, Daniella vigasztalhatatlan volna, és a Tóde szülei is, tudj Isten, miket gondolnának. Szóval Daniella általam kéreti, hogy jöjjön el az esküvőre Bayreuthba. És te nem kérsz. Én nem kérhetem, mert rám neheztel. Fejtsük el az egészet, Cosette. Akarod? És légy megint az én kedves jó leányom. Csókolj meg. Kozima megcsókolta apja arcát kétfelől. Az öregember sugárzott a boldogságtól. Megyek, természetes, hogy megyek. Az ünnepi játékokra is akarok menni. Okvetlen elmegyek. Arra is számítunk. A Wanfried kényelmetlen lenne magának ott sok olyankor a jövésben is, de Fröhling nénél megint meg lesz az a jó kis lakása, ott nem zavarja senki. Jó nekem, akárhol csak veletek lehessek. Nem tudott betelni leánya látásával. Folyton fogta a kezét, simogatta, kérdezgette a gyerekekről. Milyen a Gravina dédunoka? A két kicsi mit csinál? Fidi még mindig építész akar-e lenni? Hát kik játszanak a nyáron Bayreuthban? És még 100 kérdése volt, ha Kozima egy hétig maradt volna, még mindig lett volna kérdezni valója. De Kozima nem maradt egy hétig, küldetését elvégezvén mindjárt vissza is utazott. És az aggot, az öröm is úgy megrázta, hogy betege lett. Alig vánszorgott már elnehezedett és dagadozó lábán. Meyendorf némi után napokig gyötörte az öreget, hogy milyen gyenge és befolyásolható, és ezzel még betegebbé tette. Egy napon erőszakkal elvitte Halléba, az orvosvárosba, hogy ott konzíliumot tartsanak fölötte. Az orvosok apróra megvizsgálták az öreget. Mi ez a lábamban? Kérdezte ő. Víz, felelte nyersen az egyik orvos. Akkor jó, mert ne így, hogy én nem tudom, hogy mit jelent az a víz. Annyit még én is értek a maga tudományához. Meddig élhetek még? Azt senki sem mondhatja meg, ha vigyáz magára, a mester még jó darabig elélhet. Az nekem már nem kell. Én csak augusztusig akarom még kihúzni, mert júliusban Bayreuthban kell lennem. A Tristant és a Parsifalt kell látnom. Élhetek addig, mi? Hogyne, de nagyon kell vigyázni. Visszamentek Weimarba. Ott még dolgozgatott is egy kicsit. Hat nagy magyarról csinált zenei arcképeket, azokat fésülgette. Széchenyi, Deák, Ötvös, Teleki László, Vörös Marti, Petőfi volt a hat magyar. Ezekkel még egy utolsó vallomást akart tenni. Magyar volt a mellett. De a munka igen nehezen ment. Most már majdnem egészen vak volt, úgy megromlott a szeme. A levelet is csak akkor tudta elolvasni, ha piros tintával és igen nagy betűkkel írtak neki. Titkára Göllerich olvasott fel neki minden egyebet. Mikor az esküvő ideje elérkezett, elment Bayreuthba. Ott a boldogság színtiszta óráit élte, mindenki nyájas és szeretetteljes volt hozzá, még Kozima is tüntetően kedveskedett vele a násznép előtt. Kacagó szívvel utazott el, alig várta, hogy visszatérhessen, ha megnyílik a színház. Motyogva imádkozott olykor, csak addig éltes, édes jó Istenem, csak addig éltes. Munkácséknál Kolpachon nagyon jól érezte magát. Ott volt Hajnald is. A szép parkban nyugodalmas, csendes órákat töltöttek együtt. Ösztöndíjat beszéltek meg, muzsikáltak, jól voltak. Az aggastyán még Luxemburgba is bement, hogy nyilvánosan zongorázzék jótékony célra. Utolsó nap, amikor már izgatottan reszketett, hogy csak már jönne az utazás órája, még elment reggeli misére. A reggel csípős volt, esős és kellemetlen. Hideg borzongás futott rajta keresztül, amikor kijött a templomból, mindjárt tudta, hogy megfázott. Július 24-én érkezett Bayreuthba. Ott találkozott Linával, akinek előzőleg táviratozott. Este úgy érezte, hogy lázas. Másnap reggel 6-kor Kozima jött át hozzá. Megreggeliztek együtt, aztán Kozima átment a színházba egész napra. Ő erősen köhögni kezdett, nagyon fájt a melle, szeretett volna lefeküdni, de nem lehetett. Megígérte Kozimának, hoy délben elmegy Hatzfeld hercegnőhöz ebédelni. Délután kártyázni próbált, de úgy reszketett a keze, hogy nem tudta tartani a lapokat. Mégsem feküdt le, mert megígérte Kozimának, hogy este átmegy Wahnfriedbe, ahol esté volt, és többen meg akartak vele ismerkedni. Át is ment, kicsit kóvályogott vele a világ, erősen köhögött. De nagy baj van, mondta egy idegen úrnak, már a szivar sem esik jól. Amikor hazatért a szomszédba, erős láza volt. Másnap mégis felkelt, mert néhány látogatót kellett fogadni, a külföldieket, akik meg akarták őt tekinteni, mint nevezetességet. Délután 4-kor pedig már kezdődött a Parsifal. Ott ült a családi páholy oszlopának támaszkodva, kínlódva, lázasan, szája elé szorított zsebkendővel, hogy folytonos köhögése ne zavarja az előadást. Holnap után Parsifal van, papa, szólt Kozima, előadás után, remélem eljön, nagyon fontos, hogy eljöjjön. Ő csak fejével bólintott, annyira köhögött, hogy szóval nem tudott felelni. Hazament, másnap megint idegenek zaklatták, akik Kozimától hoztak névjegyet. Megadó türelemmel felelgetett kérdéseikre, csak egy amerikai asszonnyal volt nyers egy kicsit, aki erőszakolt, hogy zongorázzék neki ott helyben azonnal valamit. Ez volt pénteken. Szombaton következett a Parsifál. Az Isten szerelmére kérem, könyörgött neki Lina, ne menjen el. Muszáj! Muszáj elmennem, Kozima kívánja, megígértem neki. Lina sírt és rimánkodott, de ő elment. Míg az előadást el nem kezdték, nagy erőfeszítéssel a páholy pereménél maradt. Mihelyt azonban sötét lett, hátra vonult és átadta magát a szendergő fél éber lázbódulatának. De mihelyt a felvonás köz jött, már megint ott volt elől és tapsolt, reszkető, láztól forró kezével, hogy mindenki lássa. Vasárnap végre beleegyezett Lina rimánkodására, hogy orvost hívjanak. Eljött Landgraf, a bayreuthi orvos. Ez mindjárt azzal kezdte, hogy minden szeszes italt szigorúan megtiltott a betegnek. Az ételt a Wahnfriedből küldték át neki, ezt nem tudta fogatlan szájával megenni, már régóta főtt csigán, törött burgonyán és tojásos velőn élt. A Wahnfriedből pedig nagy húsokat küldtek. Lina átment, hogy rendet csinál, de nem eresztették be. Sőt, Kozima kiüzent neki, hogy tanácsos volna a beteget békében hagyni, akit úgyis ő tett tönkre. Egész nap nem vett magához más, mint ásványvizet. Majd meghalt egy konyakért. Lina ott sírt az ágy szélén, de nem mert hozni. Így telt el a hétfő is. Linának most már élesen megüzenték odaátról, hogy jelenléte a beteg mellett nem kívánatos. Most elkotródom, súgta a betegnek, de éjszaka úgyis nyitva van az ablak, bejövök. Éjfélkor bemászott az ablakon, a sötétben kitapogatta az ágyat. A beteg nem aludt, ő leült az ágy szélére. Hogy van, drágám? Rosszul. Ehhez a doktorhoz semmi bizalmam nincs. Folyton azt mondja, hogy jobban vagyok, én meg folyton rosszabbul érzem magam. Nem hoztál konyakot? Nem mertem. Hát, ha az orvosnak igaza van. Kínlódott még egy darabig a szesz égető vágyában, aztán elaludt. Lina kimászott az ablakon, de másnap korán reggel eljött abban a hiszemben, hogy ilyen jókor nem látják meg. Hogy van? Kérdezte aggódva. Sajnos nem vagyok jobban. Mindjárt felébredtem, és mostanig nem hunytam be a szememet. Ekkor belépett Kozima. Meglátta Linát. Kérem, rögtön távozzék innen. Frölingné teszem felelőssé, hogy ide senki, de egyáltalán senki be ne tegye a lábát. A beteget nem engedem izgatni és tönkretenni. Távozzék, kisasszony! Hogy van, papa? Rosszul. Táviratoztam Erlangenbe, másik orvosért, az holnap itt lesz és rendet csinál. Ez a Landgraf nem tud semmit, addig most már legyen türelemmel. Nem lesz ez a baj olyan komoly. Azzal elment. Lina még előbb elsompolygott. A beteg egyedül maradt. Senki se volt mellette, Göllerich titkár hasonló hűléssel lázasan egy másik lakásban feküdt. Teltek az órák gyötrelmes magányban, sóváran kívánta a szeszt, de nem kapott. Egész nap nem jött át hozzá senki. Este Soaré volt odát, a nyitott ablakokon áthallatszott a zene, és csak Wagnert játszottak, csak is Wagnert. Egy Liszt szám után éppen úgy epett, mint egy pohár konyak után. Másnap megjött Fleischer, az erlangeni orvos. Azonnal megállapította a kétoldali tüdőgyulladást. Kozima is jelen volt, láthatóan megijedt. Kijelentette, hogy itt fog aludni az előszobában, és napközben is többször elnéz. de Linának nem szabad belépnie. Ha ő nincs itt, ki kell utasítani, parancsolta az inasnak. Ő még valami ködön keresztül látta egyszer vagy kétszer föléje hajolni. De ekkor Karolinról gondolkozott. Az jutott eszébe, hogy valami rettenetes történt Karolinnal, valami egész életét megsemmisítő büntetés. Mi is csak. Nem tudta gondolatait egybefogni. Hogyan is volt csak? Egész életre visszafelé büntetés. Ja, igen. A pápa indexre tette Karolin 22 kötetes művét. Aztán Karolin ott termett mellette lebegve fiatalon, menyasszonyi ruhában és kézen fogta. De ő elrántotta a kezét, mert meglátta Lilint. Lilin jött feléje mosolyogva pirulóan, ő pedig átkarolta Lilint, erősen magához szorította és száját kereste a szájával. Ekkor csókolta meg először. Tündéri zene szólt közben. De a látomás szétfoszlott, és elhallgatott a zene is. Valami távoli zúgás közeledett, és ő hirtelen roppant könnyűnek érezte magát. Nőtt, még nagyobb lett, emelkedett, elborította a világot. Irtózatos lendülettel sűvített a végtelenségben, és tudta, hogy most van az, amikor nyomtalanul beleolvadt Istenbe. Ekkor találta meg először azt a tökéletes odaadást, amelyet egész életében hiába és olyan sóváron keresett. És nem elméjével többé, hanem teljes lelki voltával. Most értette meg, hogy mindig azt kereste. Vége.